Az Eurostat október 11-én adta ki a felülvizsgált egyfőre jutott GDP statisztikát, és ez megerősíti a márciusban már a portfólió által megírt előzetes adatokon nyugvó fő megállapításukat. Románia beelőzte hazánkat a gazdasági fejlettségi mutató alapján. Na, ennek járunk utána, hogy most, és akkor mi van? Német Dávid, a KNH bank vezető makroelemzője van itt a telefonon, túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
Van-e kedvesebb kérdés egy makroelemző számára? Annál kaphat ennél? Jobb kérdés, hogy na akkor mi van, kérdezhetném én, de igazából
kicsit,
mi ez a mutató maga?
Arra akartam utalni, kicsit edukáljunk, és kicsit nézzünk mögé, hogy mit jelent ez a szám, mit mutat, és most mit mond ez a statisztika, hogy a románok lehagytak minket ebben a mutatóban legalábbis.
Ugye ez egy olyan mutató, ami megpróbálja kiigazítani azt, hogy az egyes országokban milyen a vásárló ereje a gazdaságnak, vagy a háztartásoknak. Ugye itt mégis a GDP-hez képest nézzük, tehát az egész gazdaságot veszük figyelembe. Úgyhogy ez nem azt nézi meg, hogy önmagában egy ország mennyi GDP-t, meg mennyi bruttó hazai terméket termel meg egyfőre vetítve. Ugye ez csak annyi lenne, hogy megnézzük, hogy mondjuk euróban kifejezzük, hogy össze tudjuk hasonlítani. Ugye euróban megnézzük, hogy az egyes országoknak a megtermelt bruttó hazai termékét, és ezt elosztjuk a fő az ott élők számával. Ugye ebből jönne meg, kapnánk meg az egyfőre első GDP-t. De ehhez képest ez a mutató, ez azt is megvizsgálja, hogy próbálja megvizsgálni, hogy az árak, árszínvonalak hogyan viszonyulnak egymáshoz, és ez hogyan befolyásolja a megtermelt összterméket. És ebben az árszínvonal változásban is nagy különbségek vannak egyik évről a másikra, is akár egyes országok között, de egyébként az árszínvonalakat össze lehet hasonlítani az egyes országokban adott időpontban. Tehát most azt néztük meg ezzel, hogy 2022 végén mondjuk egy ugyanaz a vásárlói kosár mennyibe kerül Romániába és Magyarországon, ezzel az árszínvonallal még kiigazítottuk a GDP-t. És ezzel kapjuk meg, hogy végülis a vásárló erőben az egyik ország az fejlettebb, vagy nem fejlettebb a másik országnál. Nem tudom, mennyire volt ez így tiszta és követhető,
követhető.
De ez egy elég bonyolult mutató, amit így vizsgálunk.
Igen.
Úgyhogy ebből adódik is, hogy ez nem csak azt vizsgálja meg, hogy mekkora volumen növekedést hajtott végre az elmúlt időszakban egy ország. Ugye ez azt nézi a volumen növekedés, hogy mennyivel több terméket és szolgáltatásokat állít elő az ország, hanem azt is vizsgálja, hogy eközben az árszínvonalak hogyan változnak egymáshoz képest. Úgyhogy ez egy ilyen összetett fejlettségi mutató.
És akkor jelent. Ez mutathatja azt, hogy mondjuk a románok egy árnyalatnyival jobban élnek, mint mi?
Gyakorlatilag igen, mondhatjuk ezt, hogy az ő országukban most az átlag embernek a jóléte az kedvezőbb, feltételezve persze, hogy a GDP az egyenletesen csapódik le minden embernél, de hát ez nyilván nem így van.
Persze.
Ugye ezért még rengeteg mutató van, amikor megpróbáljuk megvizsgálni, hogy egy adott országban milyen az adott országnak milyen a fejlettsége, például az is fontos, hogy milyen a különböző szolgáltatásokhoz, akár egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a közbiztonság. Tehát sok minden befolyásolja egy embernek a jólétét, de ez kimondottan azt vizsgálja meg, hogy a megtermelt termék viszonylatában ugye ez hogyan oszlik meg az átlag embernél.
Világos, tehát akkor ez annyira komplex, és annyi benne az átlag, hogy azt gondolom, hogy így érzetre a két ország lakosai nem tudnák megmondani, hogy kinél van jobb világ.
Hát így nehezen
igen.
Lehet megmondani.
Tehát ezt a statisztika kihozza, ezt a mutató kihozza, de alapvetően azért nem.
Így van, azért van jelentősége, nyilván érdemes figyelni, hogy egy ország az mennyire fejlett, mert azért van abszolút korreláció, tehát látjuk azt, hogy mondjuk ugye ez egyébként az EU átlagához képest nézik, hogy ez egy másik nagyon fontos része a mutatónak, hogy már egy átlaghoz viszonyítjuk a többi országnak a fejlettségi szintjét. És azért azt mindenki érzi, hogyha mondjuk átmegy Ausztriába vagy Finnországba, tehát azokba az országokba, ahol az EU átlagához képest mondjuk 110-115-120%-on vannak, ott azért a környezet is szebb, egy jobb
ott azonnal észre venni a különbséget. Igen. Igen.
Tehát azért látszódik az, hogy ebben van egy korreláció, tehát együtt mozgás az életszínvonal és e között a mutató között, de azért mondom, nem ez az egyetlen mutató, amit vizsgálni kell. Az azért fontos, hogy azt le lehet vonni mindenképpen, hogy Románia az elmúlt 8-10 évben gyorsabban zárkózott föl az Európai Unió átlagához képest, mint Magyarország. Tehát ez egészen biztos, mindegy, hogy most milyen mutatót nézünk, különböző lesz egyébként a felzárkózás dinamikája, attól függ, hogy számoljuk, de azon a tényen nem változtat, hogy gyorsabb volt a felzárkózási tempó, mint Magyarországon.
Uh-huh. És hogy néz ez ki mostani várakozások alapján a következő évekre?
Hát a 2023-as év az nem néz ki túl rózsásan, vagy jól, mert ugye az idei évben a magyar GDP az valószínűleg visszaesik.
Kis dugulás lesz, igen.
Igen, Romániában meg nem. Tehát ez alapján nagy valószínűség szerint az idei évben még akár be is előzhet még jobban Románia. Itt még sok más is befolyásolja, tehát azért a tavalyi év végén például a forint árfolyam az elég gyenge volt, az idei évben erősebb, ez valamennyivel segíthet a magyar mutatón. Ugye a csere arány is változott.
Az infláció az viszont jelenti, nem, hogy... tehát az, hogy nálunk magasabb az infláció, az épp ellenkezőleg.
Ez igaz, az ellene hat. Itt a GDP deflátort is érdemes nézni, ami az inflációval azért együtt mozog. De ugye van egy nagyon komoly cserearány változás is az ország életében. Volt Magyarországon nagyon sok volt az energiaimport, ami Romániában nem volt ilyen jelentős, de azért összességében az várható, hogy 2023-ban Romániához képest rosszabbul teljesítettünk, tehát megint egy leszakadás következhet be. Aztán 24-ben, hogyha jön Magyarországon egy fölpattanás, akkor elképzelhető, hogy ezt valamennyit megint mi fogunk beelőzni. Meg hát attól is függ egyébként, hogy visszamenőleg majd hogyan változtatják meg az egyes országok GDP statisztikáját, mert ez is nagyon érdekes, hogy a GDP-t, hogyha módszertan váltás van, akkor akár 10 évre, 15 évre visszamenőleg is változtatnak rajta, miközben ezen a vásárló erőparitáson csak 4 évig. Tehát emiatt is lehetnek visszamenőleg elég komoly változások egy-egy ilyen statisztikában.
Uh-huh. Itt azért a néhány 10%-os eltérés azért azt mondhatjuk, hogy játék a számokkal, tehát azért nem kell ezt ilyen véresen.
Persze, itt a tendencia
venni,
az, ami
a tendencia ami, viszont
hát idézőjében aggasztó, tehát ugye nem örülünk, hogyha valaki így startol minket és lehagy.
Hát, hogy az elmúlt években folyamatosan hagytak így le bennünket van, újabb és újabb országok, a tendencia viszont azért egyértelmű.
Igen, sajnos hát a tendencia az egyértelmű. Egyébként ez egy nagyon fontos dolog, hogy például a románoknál sokkal magasabb a fogyasztási hányad, mint Magyarországon. Ugye ez is az egyik oka annak, hogy gyorsabban tudtak növekedni az elmúlt időszakban, mint mi nálunk. Ez a fogyasztási hajlandóság viszonylag alacsonyabb volt az elmúlt időszakban, és az idei évben is én azt gondolom, hogy jóval alacsonyabb volt. És hát ez nyomhatja a jövő évet is, mert még a megtakarításokat is megpróbálhatják visszaépíteni a háztartások. Tehát ilyen szempontból ja, az jót tenne a magyar gazdaságnak, hogy tényleg a belső fogyasztás az újra tudjon élénkülni. Nyilván egy fenntartható módon, tehát ne csak hitelből, hanem az alapján, hogy a béreken keresztül, meg a termelékenységen keresztül.
Uh-huh. Oké. Okay. Dávid, nagyon szépen köszönjük
szépen
a felvilágosítást.
Rávilágítottál itt a lényegre.
Szép napot mindenkinek. Sziasztok!
Német Dáviddal, a K&H bankvezető makroelemzőjével beszélgettünk az egyfőre jutó GDP-ről, mert hogy utolért vagy lehagyott Románia, de hát itt a trendeket, tendenciákat is elemeztük.
Azt mondja, hogy vásárlóparitáson számolt, ezt tegyük hozzá, igen. Hogy ez nagyon fontos, és akkor még szerintem az első, meg az utolsókat. Kik vannak mögöttünk? Szerencsére van egy kis lyuk, tehát azért mire Lettország és Horvátország és Szlovákia eséllyel pályázik Magyarország skalpjára, az még egy kis idő. Mögöttük már csak Görögország, illetve, hát mint minden hasonló listán sok szemszögből Bulgária a sereghajtó az EU-ban. Románia van most egy picivel előttünk, és Románia előtt Portugália, Lengyelország. és Spanyolország, ők már nagyobb ugrással őket lehetne utolérni, hogyha magasabb sebességre kapcsolna a magyar gazdaság. A lista élén pedig, mondok egy átlagosat, tehát a 100%-a pont az EU átlagnak megfelelő fejlettséggel kibír, majdnem telibe találja Franciaország például, ami talán kicsit egy elsőre érdekes, és fölötte van Málta. Az élboly pedig Dánia, Hollandia, Ausztria, Belgium és Svédország.